Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. Hermeneutika és recepcióesztétika. Teller Katalin előadása.
No, gyors összefoglaló az előző óráról. Ugye azt láttuk, hogy az 50-60-as évek strukturalizmusa elmozdul a szigorúan leíró szószűrű strukturalizmustól, annyiban, hogy bizonyos ideológia kritika, illetve hatalomkritikai meggondolásokat is megfogalmaz. Ugye láttuk, ennek az egyik jó példája volt a Foucault-i diskurzus elemzés, amelyből az derült ki, hogy jó-jó, használjuk a fogalmakat, ezek ugye nyelvileg beágyazottak, igen ám, de vagy ezek értelme csak a történeti kontextusban fedhető fel. Ugye példa volt erre a bolondság története, amely, ahogy Foucault leírta, a egyes korszakokban nagyban változott, és példa volt erre a szerzőség fogalma. Ugye itt kapcsoltunk át aztán Barthes írására, amely ugye a mai szövegfogalomnak megfelelően azt mutatta ki, hogy a szerzőség mint olyan megfoghatatlan, és nem azt kell megkérdeznünk egy szöveg kapcsán, vagy mondhatnánk azt is, hogy akármilyen műalkotás kapcsán, hogy ki az, aki a szerző, ki szól, hanem arra kell figyelnünk, hogy maga az a bizonyos szöveg vagy műalkotás örömet okozzon nekünk. Ez a bizonyos örömszerzés pedig nem más, mint a jelentésadásra való felhívás. Na most a szöveg értelmezése vagy a szövegértés központi kérdése a hermeneutikának is, csak úgy, mint aztán a későbbi recepcióesztétikának. Ez lesz most a mai órának a két nagy mérföldköve. Tehát a hermeneutika és a recepcióesztétika, vagy befogadásesztétika, így is magyarabbul így mondanánk. Tehát négy részre osztottam a mai előadást. Az elsőben a hermeneutika előzményeit, az irodalmi hermeneutika előzményeit fogjuk megnézni. Schleiermacher és Dirtey neve hangzik majd itt el, de majd ezeket fel is írom. Aztán átlépünk a második részben Gadamerhez. A harmadik rész egy nagyon kis rövid átvezetés lesz Román Ingarden nevével, vagy azzal, amit ő írt. És a negyedik részben fogunk eljutni a recepció esztétikájhoz, azon belül is Jauss írásához. Na most nézzük meg Schleiermacher és Dirtey-t, mint a két gadameri előfutár. Amit itt fontos följegyezni, az az, hogy maga a hermeneutika nem egységes elmélet. Tehát nem beszélhetünk arról, hogy a hermeneutika valamiféle elmélet lenne, sokkal inkább a megértésnek egyfajta univerzális modelljét igyekszik a hermeneutika fölvázolni, vagy a megértés tudományát körülírni. Ezért szokták azt mondani, hogy a hermeneutika egy meta-elmélet és meta-módszertan. Tehát nem ad a kezünkbe tulajdonképpen egy olyan leíró modellt, mint például a strukturalizmus, hanem egy jóval átfogóbb, tulajdonképpen egy filozófiai rendszert alkot. Maga a szó, a hermeneuein, azt jelenti, hogy közöl, hírt ad, magyaráz, de azt is, hogy fordít. Na most ez a magának a szónak tulajdonképpen a jelentés mezőjéből, vagy ebből az összetett értelméből adódik, hogy mind a megértés, mind pedig az értelmezés mozzanata ugye benne van a hermeneuneinben. Később aztán Gadamer is visszatér persze erre a fogalmi meghatározottságra, és utal Hermészre, ugye akinek a nevével ez össze is kapcsolódik, aki nem volt más, mint az isteni és az emberi nyelv között a közvetítő. Ugye ő vitte, hozta a híreket. Vagyis Hermész alakjában kondenzálódik az a folyamat, hogy az értelmi összefüggéseket, amelyet egy nyelv ugye ad, egy másik világból ebbe a világba hozza. Itt már ugye három nagyon fontos mozzanat egyesül. Egyrészt a megértés, másrészt a közvetítés, és harmadrészt az értelmezés. Na most a modern hermeneutika alapjait azt Friedrich Schleiermachernek köszönhetjük. Már aki köszöni. Tehát nem másra vállalkozott, mint hogy a megértés művészetét körülírja, vagy a megértés művészet tanát, egész pontosan Kunstlehre, des Verstehens. Vagyis nem más, mint annak a művészetét írja le, hogy valaki más beszédét helyesen értsük. A Schleiermacheri elképzelés annyiban különbözik az addigi hermeneutikai eljárásoktól, ugye a Biblia értelmezésére használták addig a hermeneutika kifejezést, hogy kiterjeszti tulajdonképpen mindenféle nyelvi megnyilatkozása. Nem csak az írott szóra, nem csak az írott szövegek megértése van itt kockán, hanem a szóbeli közlés is. És ezzel tulajdonképpen Schleiermacher nem más tesz, mint hogy univerzalizálja a megértésnek a problémáját. Tehát nem szöveghez, nem írott szöveghez ragaszkodik, hanem egyáltalán a megnyilatkozások, emberi megnyilatkozásoknak a megértésének a kérdését feszegeti. Na most a nyelvi megnyilvánulást kétféleképpen közelíti meg Schleiermacher, és azt mondja, hogy ez a kétféle megközelítés megfelel annak, hogy a nyelvi megnyilvánulást hogyan kell megértenünk. Az egyik dimenzió az a grammatikai. Mindjárt mondom, hogy az pontosan mi is, és a második pedig a pszichológiai dimenzió. Ezt időnként nevezi technikainak is. Tehát a grammatika és a pszichológiai dimenzió. Na most az első, a grammatikai esetében azt kell vizsgálnunk, hogy általában a nyelv és a konkrét megnyilvánulás között milyen kapcsolat van. Ugye ne felejtsük, hogy itt a helyes megnyilvánulás kérdéséről van szó, vagyis arról, hogy a nyelvi rendszerből én hogyan használom jól a szavakat, a mondatokat, a megnyilvánulásomban miként járok el helyesen. A másik pedig, ugye a pszichológiai dimenzió, az pedig a nyelv individuális vetülete. Vagyis azt kell vizsgálnunk, hogy a beszélő, vagy a szerző, az író gondolkodásának a fényében miként alakul a megnyilvánulás. Tehát maga az individuális, az egyéni nyelvi világ lesz a vizsgálódás tárgya. És ezen belül is, ugye megint csak azért van egy normatív mozzanat, az adott szerzőre vagy beszélőre jellemző virtuozitást kell megnéznünk, vagy analizálni. Most, hogyha ezt a kettőt megtettük, vagyis megnéztük azt, hogy grammatikailag helyes-e a beszéd, illetve azt, hogy összejön-e az én, mint egész kontextusomban az egyes megnyilvánulás, ha ez a kettő fedi egymást, akkor jöhet létre egyáltalán teljes megértés is. Tehát föltétel az, hogy én, mint individuális beszélő önmagamat adjam, át egy, át kettő, hogy grammatikailag helyesen járjak el. Na most ez egy abszolút romantikus elképzelés, ugye? Tehát úgymond a forma tartalom egybeesésének a posztulátuma, ez nem más. Na most ennek kiegészítéseképpen még feltétlenül meg kell említenünk két olyan fogalmat, amely azt a későbbi hermeneutika nagyban támaszkodik. Ez pedig nem más, mint a hermeneutikai kör, illetve a szerzői és a szövegintenciónak a kettéválasztása. Mit jelent ez a bizonyos hermeneutikai kör? A következőből indul ki Schleiermacher. A másik megnyilvánulásában valami alapvetően idegennel találkozom én, mint megértő. És ez a bizonyos idegenség késztet engem arra, hogy megkérdezzem, hogy mi van? Tehát értelmezni próbáljam. Na most ezt a bizonyos megnyilvánulást csak is úgy tudom megközelíteni, megérteni, hogyha ezt a bizonyos, egy bizonyos elemet mindig a következő nagyobb elem, fölötte álló elem segítségével értelmezem. Mit jelent ez? A mondatot a kontextusa segítségével, a kontextust adott esetben az adott mű segítségével, az egy adott művet a szerző életműve segítségével, és ezt ugye egészen ki terjeszthetjük az egyetemes történelemig. Ez nem más, Schleiermacher mondja, mint a rész és az egész törvénye. Tehát a kicsit csak úgy értettem meg, hogy a visszacsatolom mindig a nagyobbra. És ez nem más, amikor így ezeket a csatolásokat véghez viszem, mint a Hermészi közvetítői szerep. Na most ez természetesen visszafelé is működik, és éppen ezért tulajdonképpen nem is hermeneutikai körnek kéne ezt nevezni, bár mindenki így nevezi, hanem egy spirális mozgásnak. Tehát ugye föl is megy, meg le is megy. Tehát a kicsiből a nagyba, és a nagyból a kicsibe való átlépés ugyanúgy működik, az egészből a részbe, és a részből az egészbe. Na most a második fogalom, amelyet említettem, hogy ez a szöveg és a szerzői intenció kettéválasztása, vagy megkülönböztetése. Miért lesz ez fontos Schleiermachernek? Azt mondja, hogy tehát posztulálja, vagy azt föltételezi, hogy jobban megérthetjük a szerzőt, mint ahogy ő maga érti önmagát. Tehát a szövege alapján a szerző jobban érthető, mint ahogy eleve a szerző önmagát értette. Vagyis a szöveg jelentése teljes mértékben elválik a szerzőtől. És csak is kizárólag a megértőnek, az értelmezőnek lesz dolga az, hogy jelentést tulajdonítson a szövegnek. Na most mi az a két dolog, amit még érdemes itt kiemelni Schleiermacher kapcsán, és ez már inkább egy ilyen összefoglaló gondolat. Az tulajdonképpen az, hogy Schleiermacher rámutazott arra, hogy mind a szöveg alkotása, mind pedig a szöveg értése két olyan aspektuson alapul, amely összekeveredik, és tulajdonképpen ez a kettő állítja össze az értelmes szöveget, amelyet mi aztán tudunk értelmezni is. Ez pedig nem más, mint a grammatikai aspektus, és az a bizonyos pszichológiai aspektus. A grammatikai aspektusban ugye benne rejlik a tradíció, a hagyomány. Hiszen a nyelvet azért tudom használni, ahogy használom, mert megtanultam, mert egy nyelvtörténeti időpontban beszélek. A pszichológiai aspektus pedig azért lesz fontos, mert abban benne van ugye az innovatív elem. Tehát ugye az individuális, az egyéni megnyilatkozásban nem kell feltétlenül a tradícióhoz ragaszkodnom. Elszakadhatok tőle. Tehát tulajdonképpen a hagyomány továbbvitele, vagy régi, és az újnak a szintéziséből jön létre a mű, és ennek úgymond rekonstruálása lesz az értelmezés feladata. Na most miért nyúl vissza aztán Wilhelm Dilthey Schleiermacherre? Ugye látjuk, hogy ugrottunk egy közel 100 évet. Ennek megvan a tudománytörténeti oka. Ugye a 19. század közepe végére világosan válik a pozitivista tudomány eszme prioritása. Vagyis az, hogy racionális, empirikus vizsgálódások által próbálja megmagyarázni a világot. Tehát tulajdonképpen a természettudományos megismerés nyer létjogosultságot. Most Dilthey azt mondja, hogy hát álljon meg a menet, mert akkor mi keresni valója van például a művészetnek ebben a világban, hiszen az ugye meglehetősen távol áll a természettudományoktól. De ugyanígy mit keresnek a humántudományok, amelyek ugye nem az empirikus adatok kielemzésén dolgoznak. Úgymond ebből a legitimációs problémából kiindulva, ugye meg kell indokolnom, hogy én mit művelek, hogy mi is meg kell, hogy indokoljuk, hogy mit művelünk itt. Módszertanilag próbálja meg ketté választani a két területet Dilthey. Tehát a természettudományos és a humántudományos területet. Hát persze nem humántudományosnak nevezi, hanem szellemtudományosnak, Geisteswissenschaftlich. Mivel tudja ketté választani? Hát azt mondja, hogy a természettudományok nem tesznek mást, mint magyaráznak. Megmagyarázzák, hogy miért kell föl a nap, és miért nyugszik le. A humántudományok, illetve a szellemtudományok, azok viszont megértenek. Humántudomány próbálja tulajdonképpen az ember által létrehozott dolgok működését megérteni. Ugye a természettudományoknak a természet dolgaival van dolga. Úgy de szép volt ez. A természet tárgyaihoz fordul, hogy azokat vizsgálja. Míg nem a szellemtudományok az ember által alkotott dolgokkal foglalkoznak, és itt bejön, nem véletlenül hívják aztán geisteswissenschaftliche metódénak, vagyis szellem történeti módszernek a Dilthey modellt, bejön a történetiségnek a mozzanata. Ugye, ami az ember alkot, az egy történeti dolog. Na most mit jelent itt a Dilthey-nél ez a bizonyos megértő viszonyulás? Azt mondja, hogy azok a kulturális tárgyak, vagy azok a tárgyak, amelyekkel a szellem tudomány, vagy szellem történet foglalkozik, azok a szellemnek a tudatos és szándékos alkotásai. Ugye itt megint csak van egy elválasztás a természeti tárgyaktól. Éppen ezért mondja, egyáltalán nem érvényesek rájuk pusztán kauzális törvények. Tehát az, hogy én most lejtem a mobiltelefonomat itt, nem biztos, hogy okokozati viszonyokkal tudom magyarázni. Az, hogy ezt megértsük, mondja Dilthey, szükség van a lényeglátás képességére. Vagyis a dolgoknak a lényegüket kell valamiféleképpen megértenem. Amit fontos kiemelni, hogy ez a bizonyos megértő attitűd, ez pontosan miből is áll Dilthey-nél. Azért lesz fontos, mert ez a hermeneutikában majd visszatér, vagy a gadameri hermeneutikában legalábbis. Azt mondja Dilthey, hogy nem más a dolgunk akkor, amikor a humántudományos tárgyakkal foglalkozunk, mint hogy az idegen lélek állapotokat utólagosan érezzük át. Tehát adott esetben egy műalkotás, egy barokk műalkotásba megpróbáljunk úgy belehelyezkedni, hogy azt annak alkotójának a lélek állapotát megértsük. Tehát át kell éreznünk és át kell élnünk. Központi fogalom Dilthey-nél az Erleben, amelyben benne van egy nagyon erős élményszerűség. Tehát át kell éreznem. Úgy fogalmaz Dilthey, hogy a külsőleg, érzékileg adott jelekből, tehát ez adott esetben az alkotás, a műalkotás, valami belsőt kell fölismernem. Most itt látjuk, hogy tulajdonképpen Schleiermachertől Dilthey többé-kevésbé csak is az individuális, a pszichológiai aspektust veszi át. Teljesen kizárja a grammatikait. Nem érdekes a forma, nem érdekes a megformáltság, hanem az, hogy a tartalomba belekerüljek, és azt valahogy megpróbáljam megérteni. Miért gondolja ezt? Azt mondja, hogy a mű alapján, vagyis ezt a bizonyos belső dolgot megértendő, a mű alapján ezt meg tudom tenni, hiszen a szerző és a mű egységet alkot. Mert a mű nem más, mint a szerző lelkének közvetlen kifejeződése. Éppen ennek köszönhető egyébként, hogy Dilthey számára az önéletrajz a műalkotások non plus ultrája. Hiszen az önéletrajzban fejeződik ki, szerinte legalábbis, a szerző és a mű teljes egysége. Na most említettem ugye, hogy háttérbe szorul teljesen a Schleiermacheri grammatikai funkció, vagy a grammatikai aspektus, ami viszont tulajdonképpen kiszélesítése a Schleiermacheri pszichológiai aspektusnak az az, hogy az átérzés fogalmával, vagy az átélés fogalmával Dilthey nem tesz mást, mint hogy arra hívja fel a figyelmünket, hogy egy műnek a megértése egy rekonstrukciós folyamat. Tehát az, hogyha én bele tudok helyezkedni a szerző lelki világába, ahogy Dilthey mondja, az azt jelenti, hogy én rekonstruálni fogom tudni, vagy rekonstruálni tudom az ő állapotát. Hiszen újra átélem azt az alkotói aktust, amely végbe ment a mű születésekor. Na most mit látunk itt, hogy eljussunk viszonylag gyorsan Gadamerhez? A hermeneutika legelőször is, még Schleiermacher előtt, de nála még erősen érezhető ez a hagyomány, az nem más, mint a szövegértelmezés művészettana, vagy tana. Ezt aztán Dilthey egy módszertani modellé bővíti. Ugye annak köszönhetően, hogy elválasztja a természettudományos és a szellemtudományos megismerés mikéntjét. És a harmadik lépésben, a 20. században lesz a hermeneutika úgymond egy filozófiai disziplinává. Érdemes lenne persze Heideggerről beszélni, de majd biztos fognak még hallani róla, vagy majd már hallottak is. Hiszen Gadamer is, mint annyi mindenki más, Heidegger tanítvány volt, akinek a főműve az, amely tulajdonképpen a hermeneutika bibliáját képezi. Ez pedig az Igazság és módszer, amelyet 1960-ban jelentetett meg. Igazság és módszer, rossz nyelvek szerint gazság és módszer. Ez érdekes mondom, a németre nem lehet megcsinálni. Wahrheit und Methode. Az alcím pedig egy filozófiai hermeneutika vázlata, vagy alapvonalai. Na most mi az alapvetése Gadamernek? És ebben egyébként, hogy mondjam, belehelyezkedik teljes mértékben abban a strukturalista szellemi közegben, amelyet elhagytunk az előző órán. Hát azt mondja, hogy a nyelv az emberi lét alapténye. Mi több, mint az a lét, amelyet egyáltalán meg tudunk érteni, az nyelv. Hát csak és kizárólag a nyelvben tudunk gondolkozni, és minden, ami előttünk van, az a nyelvben létezik. Most ennek a meglátásnak az egyik következménye, hogy roppant fölértékelődik a szöveg, mint olyan. Ugye azt mondja Gadamer, hogy a szöveg, de főként nyilván az irodalmi vagy szöveget azt tünteti ki, hogy rajta keresztül van hozzáférésünk a világhoz, vagy léthez. És éppen ezért a szövegek értelmezése, vagy megfejtése a világértésünk gazdagítását jelenti. Tehát akkor, hogyha értelmezünk, akkor a léthez kerülünk közelebb. Heidegger viszonyulva fölidézi a hermeneutikai kör fogalmát, amely valamelyest átalakul a heideggeri értelmezésben, mégpedig oly módon, hogy a hermeneutikai kör a Schleiermacheri értelemben egy zárt dolog volt. Heidegger azt mondja, hogy nem az, hanem a megismerés az folyamatosan megpróbálja tágítani ezt a kört. Tehát, hogy az egész és a rész viszonyát nem egy lezárt rendszerként kezeli, hanem egy kihívásként. Tehát ki kell lépnünk, meg kell próbálni kilépni a ezen eleve adott viszonyból. És nem csak, hogy ki kell lépnünk, hanem eleve egy olyan tudással lépünk bele ebbe az értelmezői folyamatba, a rész és az egész között, amelyet előzetes tudásnak kell tekintenünk. Tehát nem mi, mint értelmező emberek, nem tabula rázaként állunk egy mű előtt, hanem már vannak bizonyos előítéletnek is nevezi ezt Heidegger. Itt most vegyük úgy, hogy ez egy előzetes tudás. Na most ennek meglehetősen nagy jelentősége van a Gadameri elképzelésekben, mert azt mondja, hogy tulajdonképpen ez az előzetes tudás az, ami a tradíció integrálását jelenti az értelmezésbe. Tehát nekem van egy akár szocializációm révén, akár előző olvasmány révén egy előzetes tapasztalatom is, ezzel lépek be a rész és egész viszonyába, hogy azt értelmezni tudjam. Vagyis akkor, amikor értelmezek, mondja Gadamer, nem más történik, mint egy tudásnak az újraaktiválása, mégpedig a műnek köszönhetően. Most ennek a tudás generálásnak, vagy új tudás átalakításnak a modelljét próbálja meg fölvázolni Gadamer, és azt mondja, hogy a művészet értelmezésében, a művészet megtapasztalásában lehet ezt leginkább tetten érni. Mégpedig azért, mert a művészet megtapasztalása nem pusztán esztétikai élményt ad, hanem az igazság megtapasztalását is biztosítja. Ugye Gadamer itt visszanyúl egy olyan fogalomra, amely németben nagyon jól működik, máshol meg nem. Az észlelés, az érzéki észlelés, az németül Wahrnehmung. Ennek az igei alakja Wahrnehmen, szó szerint azt jelenti, hogy igaznak veszem. Tehát akkor, amikor én egy műalkotással szembe kerülök, azt ugye az érzékeimmel megtapasztalom, vagy magamba fogadom, és a műalkotásnak a befogadásának az aktusában annak a műalkotásnak az igazságát veszem észre, vagy észlelem. Ez a Wahrnehmung nagyon-nagyon lebutítva, vagy leegyszerűsítve. Na most megpróbálja Gadamer ezt a fajta viszonyulásunkat a műhöz még tovább bonyolítani, vagy tovább jobban körüljárni. És azt mondja, hogy ahhoz, hogy ez a bizonyos igazsága a műnek kiderüljön, be kell, hogy vonódjak a műnek az egészébe, és ez nem másként történik, mint a játék révén. Ezt fogja fejtegetni nekünk majd a Szép aktualitása című tanulmányában is. Tehát az igazsághoz, a mű igazságához a játékon keresztül jutunk, mégpedig úgy, hogy a műalkotás meghív minket erre a játékra, hogy bevonódjunk, mint játékos, ott legyünk az ő teljességében. Erre majd úgyis mindjárt visszatérünk pontosan. Na most ebben, amikor az igazságot felfedezem a műben, azáltal, hogy a játékba belebocsátkoztam, akkor egyúttal a magammal való találkozás is végbe megy, mondja Gadamer. Hiszen valamilyen módon a műalkotás hatása alá kerülök, vagyis átváltozom, tehát a műalkotás egy valamiféle transformációt indít el bennem, és amikor ezt fölismerem, egy olyan ismeret töbletet tud nyújtani a műalkotást, mint ami tulajdonképpen semmi más. Ugye ez a bizonyos, ennek a műalkotásnak az igazságának a fölismerése. Azáltal, hogy közben saját magamra vissza kell, hogy vonatkoztassak. Egyébként magának a műnek, márhogy a Gadameri műnek igazság és módszernek az eredeti címe, az lett volna, hogy Verstehen und Geschehen, megértés és esemény. Tehát ezben sokkal inkább benne van ez a bizonyos hagyom magam megszólítani a mű által. Most még két olyan alapvető tézist emelnék ki, amelyből az egyik már majdnem, hogy el is hangzott, és amely aztán visszaköszön a recepció esztétikában is. Az egyik az, hogy minden megértés nyelvi természetű. Tehát a műalkotás akkor is, hogyha egy képről van szó, a gondolkodásom nyelvi vetülete által megy végbe. Mert a megértés nem más, mondja, mint hogy az értelem szól hozzám, vagyis ugye nyelven szól hozzám, amelyet a saját nyelvemre lefordítok. Ezért hozza nem egyszer példaként Gadamer a fordítás, tehát az egyik nyelvből a másikra való fordítás példaként. Tehát a megértés akkor jöhet csak létre, hogyha egy bizonyos jel sorból egy olyan jelsor lesz, amely mond nekem valamit, amelyet megértek. Ehhez kapcsolódik még, és ez még mindig az ez első tézise, hogy a nyelvnek az a sajátossága kiemelendő, vagy nagyon pozitívumnak kell tekintenünk, hogy univerzálisan nyitott. Tehát ugye egy változó dologról van szó, amely minduntalan magába tud abszolút beállni, vagy magába tud fogadni dolgokat. Tehát ez egy lehetőség a nyelv. Nem egy statikus, eleve adott dolog. A második tézis, ez persze kapcsolódik ehhez a meglátáshoz, hogy a megértésünk az alapvetően nyelvi természetű, hanem azt mondja, hogy maga a megértés tárgya is az. Hiszen amit én meg akarok ismerni, az mindig a létező. A létező, vagy valamilyen létező dolog. És itt kanyarodunk vissza arra az alaptételére, hogy minden létező, ami megérthető, nyelv. Na most mi itt a döntő, és ezzel vissza is csatolnék a strukturalista megfontolásokra. Azt mondja Gadamer, hogy nem én teszem nyelvivé a világot. Ugye akkor, amikor azt mondom, hogy asztal, az nem az én döntésem. Nem azt mondja, hogy már maga a világ nyelvi. Teljes mértékben nyelvi konstrukció, és csak is a nyelv engedi a létezőt, mint létezőt meglenni. Még nagyon sokat lehetne mesélni, valószínűleg egy egész fél évet az igazság és módszerről. Én ezt itt most abba hagyom, és áttérnék arra a tanulmányra, amelyet, és amelyben vissza is köszönnek az igazság és módszer egyes tételei. Ez pedig nem más, mint ugye a szép aktualitása, amelynek az az alcíma, hogy a művészet, mint játék, szimbólum és ünnep. Ez egy 1974-es, tehát a szép aktualitása, a művészet, mint játék, szimbólum és ünnep. Ez egy 1974-es tanulmány, amely tulajdonképpen nem tanulmányként született meg először, hanem egy salzburgi főiskolai nyári táborban, vagy hát egy nyári főiskolai kurzusnak a részeként. És ennek egy összefoglalóját adja Gadamer ebben a tanulmányában. Most miből indul ki, és ebben egyébként a diltei kezdőponttal egybeesik az ő kiindulása. Azt mondja, hogy hát egy válságban vagyunk, mert megint ott tartunk, hogy a művészet létét legitimálni kell. Tehát meg kell indokolnunk, hogy mi keresni valója van a művészetnek a mai világban, és ez pedig nem más, mint hogy a modern művészetnek, vagy hát számára modernnek nevezett művészetnek a létjogosultságának a megindoklása. Miért? Azt mondja, hogy a modern művészet, itt egyébként soha nincsen szó nevekről, úgy lehet sejteni, hogy körülbelül mire gondol, hogy az absztrakt művészetre, a kubistákra időnként utal, a modern zene, meg ilyesmi. Na, a lényeg az, hogy azt mondja, hogy a modern művészet kapcsán az a komoly problémánk merül föl, hogy abszolút hagyománytagadók. Vagyis akkor, amikor azt mondják, egyébként ezt már az avantgárd is megtette, de mindegy, tehát akkor, amikor a modern művész azt mondja, hogy őt már nem érdekli a művészet története, ami azelőtt volt, fölmerül az a kérdés, hogy akkor ez a művészet, mármint hogy a modern művészet egyáltalán művészetnek nevezhető-e. És hát ebből a dilemmából kiindulva mondja Gadamer, hogy hát azért próbáljuk meg művészetnek nevezni valahogy, és próbáljuk meg megindokolni, hogy mégis, ha bár megvan egy nagyon nagy szakadék a modern és a klasszikus művészet között, próbáljuk meg megindokolni, hogy a kettő még olvasható együttművészetként. Két lépésben válaszol, első nekifutásra, az első az, hogy tulajdonképpen minden egyes mű, bármennyire is tagadja a hagyományát, vagy az előtörténeteit, vagy történetiségét, a múlt és a jelen egysége. És ez ugyanúgy érvényes a modernekre, mint a klasszikusokra. A második lépés, és ezt fogja a továbbiakban kifejteni leginkább, az az, hogy mind a modern, mind a klasszikus művészet alapvető antropológiai adottságokra épül. És ez fogja kettőt, mint művészetet felismerhetővé tenni. És mik ezek az alapvető antropológiai adottságok? Hát ahogy az alcím is jelzi, ez a játék, a szimbólum és az ünnep. Na most mielőtt ezen három fogalom vagy kategória mentén elindulna, azért még oda szúr nekünk egy hosszasabb esztétika-történeti eszmefuttatást, ezt most megpróbálom röviden összefoglalni. Fölteszi a kérdést az, hogy maga a művészet fogalom hogyan változott, ami hát nem baj, hogy fölteszi, hiszen ő maga is erre a kérdésre próbál valamilyen választ adni. Tehát megnézi, hogy a művészet fogalom miként változott az idők során. Ebből néhány dolgot kiemel. Az első az arisztotelészi művészet meghatározás, ahol ugye a központi terminus a mimézis volt, amely nem a egy az egyben való leképezést jelenti, tehát a mimézis nem leképezés Arisztotelésznél, hanem egy olyan utánzás, amely ugyanakkor magában foglalja a lehetségeset. Tehát a művészet azt tudja megmutatni, ami a lehetséges. Természetesen nem véletlen, hogy Gadamer pont ezekre utal, vagy majd ezekre a fogalmakra utal a művészet kapcsán, mert majd vissza is tér rá, rájuk. Fölidézi a német idealizmusnak a szépség fogalmát. Ugye azt mondja, hogy tulajdonképpen egészen a 18. sőt 19. századig, akkor, amikor művészetről beszéltek, akkor a szép művészetekről volt szó. Már úgy, hogy schöne Kunst, szép művészet. Éppen ezért elég fontos, hogy a német idealizmusban hogyan próbálták meg meghatározni a szépséget. Itt főleg persze Kant az aduász. És azt mondja, hogy ugye a kanti már mindenki által nagyon jól ismert érdek nélküli tetszés fogalma kiemelendő, de mindenképpen hozzáteendő az, hogy Kant nál a szépségfogalom nagyon erősen összekapcsolódik a sensus communis meglétével, vagyis a közmegegyezés meglétével. Ugyanis a szép az nem más, azon túl, hogy az érdek nélküli tetszés, a szép az nem más, mint a közösség, a köz által élt élet, azért nem mondom, hogy közélet, mert az egy kicsit más jelent magyarban, tehát a köz által élt élet, minden formáját átható erő. És nem csak, hogy minden formáját hatja át a köz életének, hanem előmozdítja önön megismerésünket, és képes az egészet elrendezni, jól láthatóan, szemléletesen elrendezni. És mindennek, mindenkor a szépség céljára nem kell rákérdeznünk. Nem kell rákérdeznünk, hogy miért szép. Elég annyi, hogy a köz által élt életnek egy hajtó ereje. Na most ezen szép művészet, a szépség és a művészet hagyomány sorát lezárva azt mondja, hogy hát elkövetkezett aztán mégiscsak a hanyatlás ideje. Tehát akkor, amikor ez a bizonyos, a szépség mint lehetőség, illetve a szépség mint közjó, vagy a köz által birtokolt valami, ez teljes mértékben háttérbe szorult, illetve elvesztette jelentőségét. Mikor történt ez, mondja? Azt mondja, hogy amikor a zsenikultusz, ugye romantikusok becsöngettek, abban a pillanatban a köznek a szerepe, a köz által befogadott szépség jelentősége tűnt el. Vagy kapott már-már negatív előjelet. Miért? Hát akkor, hogyha a zseni alkotó tevékenységéhez kötjük a szépség fogalmát, akkor a zseni, mint ugye individuum, mint egy a közből kiemelkedő alak áll előttünk, és annak a műalkotásait, a zseni műalkotásait immár nem lehet a közjó szempontjából szemlélni. Tehát a szépség immár nem a közös javunk. Na most ez a tétel egyébként aztán visszaköszön majd Jaussnál is. Itt kevésbé hangsúlyozza ezt a dimenziót Gadamer. Amit viszont a zseni esztétika vagy a zseni alkotó tevékenységével kapcsolatban kiemel, és itt lesz majd az átvezetés a játékfogalom körüljárásához, az az, hogy ennek ellenére ugye megpróbáljuk megérteni a zseni alkotását, a zseniális alkotást. Ez pedig nem történhet másképp, mint hogy egy kongeniális, egy kongeniális befogadó kerül a műalkotás elé, vagyis a befogadónak is meg kell próbálnia legalább olyan, hogy mondjam, képességeket kifejleszteni magában, amely megengedi, hogy a műalkotás és ő közötte valamiféle dialógus létrejöhessen. A megértés dialógusa. És ez a bizonyos dialógus, mondja Gadamer, ez nem más, mint egy szabad játék. És itt tér rá az első nagy alfejezetére, ahol is a játék fogalomtörténetét, illetve a játék szerepét igyekszik körüljárni a modern és klasszikus művészet nem elválaszthatósága szempontjából. Következő jelentésmozdanatokat emeli ki a játék fogalmából. Azt mondja, hogy legelőször is a játékban benne van a mozgás. És nem csak, hogy egy szimpla mozgás van benne, hanem a mozgás öncélúsága. Azért mozgok, hogy mozogjak. Mozgás a mozgás kedvéért. Igen ám, és ez a második jelentés réteg, vagy aspektus, amelyet kiemel Gadamer, ez a bizonyos mozgás, ez mindig szabályoknak alávetett. Ugye a játék nem létezik szabályok nélkül. Tologathatom én a saktáblán a bábukat, de nem biztos, hogy akkor Ádám például lehet tudna játszani velem, ugye. Tehát mindenképpen kell egy szabályrendszer. Most a szabályrendszerben is az a legfontosabb, mondja Gadamer, hogy ismétlődésre épít. Ugye az, hogyha a szabályok megvannak, akkor azoknak úgymond állandóaknak kell lennie, hogy a játék ismételhető legyen. Ez pedig nem más, mint az identitás mozzanata. Tehát ugyanazok a szabályok határozzák meg ugyanazt az egy játékot. A harmadik mozzanat, amely fontos lesz Gadamer számára, az pedig az, hogy ez egy kommunikatív társas tevékenység. Ugye nem magamban játszom. Kérdés, hogy mondjuk a passziánsz hogyan gondoltuk volna, de mindegy. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy közös tevékenység, tulajdonképpen Gadamer itt azt próbálja megértetni velünk, hogy lefordítva a műalkotás esetére, hogy a műalkotás ugye bevon minket. Ugye ez volt az, amit már az igazság és módszerben fejtegetett. Meghív minket a műalkotás arra, hogy lépjünk vele játékba, mégpedig úgy, hogy a műalkotásnak mindig vannak olyan kitöltendő helyei, amelyek adott esetben ugye értetlenséget okoznak, és pontosan ezen kitöltendő helyek révén vonódom én be a műalkotás által megnyitott játékba. Itt ismétlődik egyébként megint csak az igazság és módszerből az elgondolás, vagy az a meglátás, Gadamernek, hogy akkor, amikor ezt a bizonyos meghívót megkapom a műalkotástól, akkor tulajdonképpen egy olyan szintetizáló képességünket kell működtetnünk, amely abban áll, hogy az előzetes elvárásaink, mármint itt egészen konkrétan az, hogy én a művet egészében szeretném megérteni. Tehát ez a bizonyos elvárás ugye megakad akkor, amikor azt látom, hogy a műalkotás valamilyen megfejtést igényel. Vagyis kénytelen vagyok elkezdeni olvasni ezt a bizonyos művet, és az egészekből megpróbálni összetenni azt az egészet, amelyet látok. Ugye megint itt van ez a bizonyos ide-oda ugrálás a rész és az egész között. Hiszen akkor, amikor a kis részekből megpróbálom összetenni az összképet, akkor ugyanakkor vissza kell csatolnom aztán az összképre, hogy az valóban megállja a helyét. Megállja a helyét az egyes kis részek értelmezése. Ez egyébként, hogyha belegondolnak, akkor ugye az olvasás is így működik. Kezembe kapok akár egy teljesen friss új könyvet, legyen az a címe, hogy a római vér, Járt valaki a történelmi krimik órára? Nem, annál jobb. Római. Ja, római vér. Ráadásul a fedőlapon ott van egy nagy vérpaca is. Van egyfajta előzetes elvárásom, nyilván nem véletlenül vettem meg ezt a könyvet. Krimi, történelmi krimi, valami alapul. Szépen elkezdem olvasni a könyvet, ugye kezdenek összerakódni mozaikokká ezek a dolgok. A kriminél egyébként meg külön jó a példa is, ugye, hogy egy csomó bizonytalansági tényező van a történetben, hiszen nem tudom, hogy ki ölte meg, és miért vannak vérpacák, nem csak a borítón, hanem a falon is. És hogy a szegény macska miért kenődött oda a falra. Tehát gyakorlatilag ezzel, ez most a lehető leggárgyítottabb változata a Gadamernek, mert szerintem ő nem olvashatott krimiket, de mindegy. Tehát a lényeg az, hogy olyan üres helyek vannak, olyan megfejtendő, rejtélyes helyek vannak a művekben, amelyekre én adok egy bizonyos választ akkor, amikor én ott tartok mondjuk a regényben, tudván, hogy úgyis ki fog majd derülni, és ugye találgatok, hogy vajon ki lehet a gyilkos. Majd aztán ugye végigolvastam a regényt, megkaptam az egészet, és utána revideálhatom azt, hogy az egyes részeknél mely feltételezéseim voltak helyesek, mely feltételezéseim voltak teljesen tévesek, és akkor kiderül, hogy a macskát kikent oda a falra. No. Tehát ez lenne az a játék, amelyre hív, vagy meghívást kapok egy műtől. Mi a helyzet a szimbólummal? Ugye ezt mondja, hogy a három kategória alapján tudjuk meghatározni azt, hogy miért művészet a művészet. Azt mondja, hogy a szimbólum is egy ilyen nagyon fontos elem. És itt fölidézi Gadamer ugye a szónak az eredeti görög értelmét, amely nem más, mint az emlékcserép. Ugye a vendégeknek, a vendég érkezett a görög háztartásba, akkor ráütöttek egy cserépre, az ketté törött, ideális esetben a vendég megkapta az egyiket, és a másikat még megtartotta a vendéglátó. Annak érdekében, hogy akkor, amikor megint jön a vendég, akkor akár 20 évvel később, amikor már adott esetben a vendéglátó nem is él, beazonosítható legyen a vendég a cserép által, vagyis a kettő megint csak összeilleszthető, a két cserép darab, és ez adja ki az egészet. Milyen gondolat bújik meg emögött? Azt mondja, hogy a darabban, ugye az egy darabban, amelyet vagy magával visz, vagy mondjuk most maradjon nálam, tehát ami ott van nálam cserép darab, abban tulajdonképpen benne van, benne rejlik a totalitás. Ugye benne van az egész. Tudom, hogy eltörött, ketté törött, de az a pici darab, az ígéri, hogy ott van a másik része valahol. Most ez ugye el van rejtve tulajdonképpen. Akkor, amikor csak az egyetlen cserép darab van a kezemben, akkor nem látom a teljes egészet. Tehát egyúttal meg is mutatkozik, hiszen van egy tudásom arról, hogy ez egy egész volt eredetileg, ugyanakkor meg el is van rejtve az egész. Ami ebben fontos, és ezt emelít ki Gadamer, az, hogy ez a totalitás, ez benne van, ez jelen van ebben az egyetlen egy cserépdarabban is. Tehát a szimbólum, mondja ő, nem csak arra utal, hogy van egy darab másút, hanem egyúttal jelenlévővé tesz, reprezentál. És nem abban az értelemben, hogy pótlékot ad, vagy helyettesít valamit, hanem újra jelenlévővé tesz. Tehát az egyetlen darabban benne van a másik is. Így aztán mondja Gadamer, és itt megint áttér a műalkotásra való átfordításra, így aztán a műalkotás is maga egy léttöblet. Ugye, tehát a műalkotás nem csak önmagát, mint dolgot ott mutatja, hanem mutat valami mást is azon kívül. Na most akkor, amikor a szimbólumként olvassuk a műalkotást, és összekötjük a játékosság, vagy a játék fogalmával, amit teszi Gadamer is, akkor nem történik más, mondja, hogy a művészet megtanít minket odahallgatni. Tehát a jelen lévő valamit, azt, ami benne van ebben a szimbólum darabkában, azt megpróbáljuk a játék révén megérteni. Vagyis, és itt tér át aztán a harmadik kedve fogalmára, a műalkotás egy közösséget teremt. Közösséget teremt önmaga, illetve a befogadó között. Ugye ez a bizonyos játékba hívásnak az aktusa. És ezen belül is ugye építőmunkát kíván tőlem, hiszen meg kell tudnom, hogy mi az, ami ott van. És pontosan ez a közösségiség élménye, a közös ottlét élménye az, ami Gadamer szerint az ünnep fogalmában összesűrűsödik. Az ünnep ugyanis nem más, mondja ő, mint egy kollektív tapasztalat, ráadásul egy intencionális tevékenység, vagyis szándékosan élem meg az ünnepet. És nem csak, hogy szándékosan élem meg az ünnepet, hanem nem fűződik hozzá célom, ugye érdek nélküli az ünneplés. És itt ugye a kánti szépségfogalmat fogalom így kis villanyként.
Fölgyullad.
Ehhez még hozzá veszi, vagy kiemeli az ünnep kapcsán Gadamer az eltérő időtapasztalatot. Azt mondja, hogy az ünnepet nem csak a közösségi mi volt, nem csak az érdek és cél nélkülisége különbözteti meg már egyéb tevékenységünktől, hanem az időnek a másfajta megtapasztalása is. Azt mondja, hogy a gyakorlati, pragmatikus időnk, vagyis az, amikor dolgozunk, alszunk, élünk, az egy olyan idő, amelyet nekünk kell kitölteni. Ugye én töltöm ki az időmet munkával, állással, beszéddel. És ez azt jelenti, hogy ez a bizonyos idő, ez eredetleg üres. Leere Zeit. Az ünnep viszont ennek egy teljesen másfajta tapasztalatát nyújt, ennek az időnek a teljesen másfajta tapasztalatát nyújtja, azt mondja, hogy az ünnep eleve kitöltött idő. Mégpedig az ünnep által kitöltött idő. És akkor, amikor ünnepelek, akkor ezt a fajta időt engedem be magamba. Tehát nem én töltöm ki az ünnep idejét, hanem fordítva történik. Na most foglaljuk össze, vagy nézzük meg, hogy mi itt a lényegesebben a Gadameri tanulmányban. Az, ami a kezdő kérdése, ugye, hogy a modern művészetet és a klasszikus művészetet miképpen tudom még mindig egységes művészetként olvasni, abból az derül ki, hogy tulajdonképpen a szépségnek a megélése mind a két esetben egy közösségi élmény. Erre ki is tér valamelyik fél mondatában, hogy bármennyire elutasítja a modern művészet a klasszikus szépség ideált, annyiban mindenképpen közös a kétfajta művész, vagy alkotói szemlélet és művészet szemlélet, hogy a modern műalkotás is be akar engem vonni. Tehát a játék mozzanata mindenképpen ott van a két fajta művészetben. Ugyanúgy a szimbólum lényege is fölfedhető a modern művészetben is, még akkor is, hogyha a kapcsolódás az ott lévő és a nem ott lévő között jobban elválik. Tehát a jelentésadásnak a kényszere egy sokkal nagyobb kihívást jelent a modern művészet kapcsán, gondoljunk csak az absztrakt művészetre, de ennek ellenére megvan. És ugye az ünnep, vagyis az, hogy kiszakadok a pragmatikus, a praktikus időmből, ez ugyanúgy áll a modern művészetre is. Na most összességében én azt gondolom, hogy amit itt leginkább hangsúlyoznom kell, az a közösségiség érzése, vagy az a fajta elgondolás, hogy a művészet befogadása az mindenképpen egy közösségteremtésen alapul. A műalkotás engem is ott akar tartani magánál, nem önmagában áll. Most ugyanakkor ez a gadameri elképzelés, és ez tulajdonképpen az egész gadameri hermeneutikára érvényes, alapvetően egy eszenciális fölfogásról tanúskodik. Bármennyire hangsúlyozza Gadamer, hogy nekem vannak bizonyos előzetes gondolataim, van bizonyos előzetes tudásom, amelyel odalépek a műhöz, ez nem abban az értelemben történeti, vagy nem abban az értelemben historizálható, ahogy például azt Foucault megteszi. Tehát tulajdonképpen egyfajta időtlenséget posztulál az esztétikai tapasztalat megteremtődésében Gadamer. Na most hasonlóképpen jár el a korai recepció esztétika is. Átvezetésként egy gyors félmondat Román Ingardenről, nem összekeverendő Román Jakobsonnal, valahogy összejött ez a két név, aki tulajdonképpen összefolyatta a heideggeri fenomenológiát a gadameri hermeneutikával, és a következő miatt fontos, és ezért mondom, hogy egy átvezető szakaszt jelez ő a gadamer és aztán a recepció esztétika között. 1968-ban jelenteti meg az irodalmi műalkotás felismeréséről, vagy megismeréséről, mind a kétféleképpen lehetne fordítani, az irodalmi műalkotás megismeréséről. És azt a kérdést teszi föl, hogy jó, van ez a bizonyos gadameri modell, vagyis játékba vonódom, megpróbálom azt az igazságot fölismerni a műben, ami ott benne van, de hogyan történik ez egészen konkrétan? Tulajdonképpen azt igyekszik konkrétan irodalmi szövegeken bebizonyítani, ami már Gadamernél is ott van az elgondolásban, ez pedig nem más, mint hogy az úgynevezett bizonytalansági helyek vannak a szövegben. Ezt ő, vagy határozatlansági, vagy határozatlan helyek vannak a szövegben. Unbestimmtheitstellen. Azért nem írom le, mert nagyon hosszú. Tehát meghatározatlan helyek. És ez az, ami egyébként kitünteti a műalkotásokat. Tehát, hogy nem egyértelműek. Most azt mondja, hogy csak is kizárólag attól lesz irodalmi egy műalkotás, hogy ezek a bizonyos helyek, a kitöltendő, általam értelemmel föltöltendő, kitöltendő helyek, mint olyanok beazonosíthatók. Mit ért ezen? Azt mondja, hogy a reális tárgyak, azok teljesen egyértelműek. Mindegyikben azonosítható a funkció, azonosíthatók az elemeik, stb. Az irodalmi műalkotás viszont nem ilyen, nem teljesen meghatározott. Ez viszont arra vezethető vissza, mármint hogy a műalkotás tele van ilyen meghatározatlan helye, hogy az irodalmi műalkotás alapvetően nyelvi meghatározottságú. Most ez különösebben nem új dolog. Igen ám, de mitől lesz ez Ingarden részére, számára érdekes? Azt mondja, hogy akkor, amikor tárgyakról beszélünk, vagy bármiről beszélünk, a nyelv csak és kizárólag sematikusan tudja megragadni ezeket. Ugye emlékezzenek vissza, már Saussure kapcsán is emlegettem, hogy akkor, amikor én azt mondom, hogy asztal, lehet, hogy valami mást mondtam, mindegy, most azt mondom, hogy asztal, akkor nem erre a konkrét egyetlen egy asztalra tudok gondolni, hanem az asztalok összességére. Ugye az asztalok sémájára gondolok, hogy van négy lábuk, lehet három is, van egy lap a tetejükön, amelyikre pakolhatok. Vagyis a nyelv sohasem a dolgok egyediségét, a dolgok konkrét valóját ragadja meg. Ám de az irodalmi mű láthatóvá teszi a nyelv ezen hiányosságát, vagy erőtlenségét, és, mint műalkotás, rákényszerít engem arra, hogy ezeket a hiányosságokat, a nyelvi struktúrából adódó hiányosságokat kitöltsem, vagy megpróbáljam kijavítani. És pontosan ebben áll az irodalmi műalkotás konkretizálása. Ezt a szót használja Ingarden, egyébként máshonnan is vette, az aktualizációról volt szó. Tehát lényeg az, hogy ezáltal válik konkrétá az irodalmi mű. Na most ez az a gondolat, amelyet a recepció esztétika másik fontos, vagy a legfontosabb képviselője felkap, mert Hans Robert Jauss, sárga esszel. Hans Robert Jauss. Az Ingardeni elképzelésre nyúlik vissza akkor, amikor azt próbálja körüljárni, vagy azt próbálja megérteni, hogy jó, bevonódom az üres helyek, vagy a kitöltendő helyek révén a műalkotásba, de akkor velem, mint befogadóval mi történik. Ugye ez tulajdonképpen nem volt különösebben érdekes, vagy fontos még Gadamer szempontjából. Ő azt mondta, hogy a műalkotás nagyon sok mindent meg tud tenni, többek között bevon engem is, de az, hogy a befogadó miként reagál konkrétan, az már nem volt számára érdekes. Mi több Jauss, Ingardenen fölbuzdulva, kiemeli azt, hogy ha megvannak ezek a bizonyos üres helyek, amelyeket csak és kizárólag a befogadó tud kitölteni, akkor ez egyúttal azt is jelenti, hogy a műalkotás nem autonóm. Tehát a műalkotás csak akkor lesz műalkotás, vagy tudom akkor műalkotásként kezelni, hogyha annak van egy befogadója. Ugye ez a kérdés például Gadamernél nem túl fontos. A műalkotás akkor is az igazságot jeleníti meg, amikor nem feltétlenül vagyok én ott vele szemben. Vagyis az olvasó, illetve befogadó szerepe abszolút konstitutív, abból a szempontból, hogy műalkotásról tudjunk beszélni. És nem csak ezt követi el a befogadó jelenléte, hanem ezt teszi történetivé is a műalkotást. Mit ért ezen Jaosz? Egyébként itt a Wolfgang Iser nevű kollégájával, mind a ketten egyébként a konstanci, úgynevezett konstanci iskolának a jeles képviselői, Wolfgang Iser és konstanci iskola, mind a ketten ugyanezt hallják, vagy ugyanezt az elgondolást teszik meg vizsgálódásai középpontjává. Tehát akkor, hogyha én befogadóként teszem műalkotásra a műalkotást, fölmerül a kérdése annak, hogy ez koronként miként tudott működni, vagy miként működik. Illetve akkor, amikor én egy középkori szöveget olvasok, mennyiben tudom azt rekonstruálni, hogy hogyan olvasták a középkorban ezt a bizonyos szöveget. Hiszen ha abból indulunk ki, hogy a műalkotás csak is a recepció, a befogadás révén lesz műalkotás, vagy az irodalom csak, vagy egy irodalmi mű csak akkor lesz irodalmi, hogyha azt befogadják, akkor az azt is jelenti, hogy a recepció formái, a recepció aktusa teremtheti meg az irodalom különböző formáit. Ugye itt van az, hogy a középkor az másként olvas, mint én. Egy példa tőle, hogy a 19. századi brit polgárság által olvasott Shakespeare, az valószínűleg másként értelmeződik, mint mondjuk a brit gyarmati időszakban az indiai iskolások által olvasott Shakespeare, ahol ugye a hegemónia kérdése egészen másként értelmeződik. Most azt mondja Jaosz és Iser is, hogy ezt a tehát az irodalomtudománynak legyen az a feladata, hogy ezt a befogadói attitűdöt és ezen befogadói módozatok változását próbáljuk meg újra fölgöngyölíteni, rekonstruálni. Na most arra figyelnünk kell, hogy itt nem arról van szó, hogy az empirikus olvasó, tehát nem arról van szó, hogy Jaosz odaül mellém, megfogja a kezemet, megfogta volna a kezemet, Tamásnak még megfoghatta, mert még látta őt élőben, megfogja a kezemet, és azt kérdezi, hogy most mit érzek, mit érez, kisasszony, hanem azt mondja, hogy a szöveglenyomatok alapján kell ezt rekonstruálnunk. Mit jelent ez? Tulajdonképpen egy recepció történeti vázlatot igyekeznek megalkotni. Tehát az, hogy próbáljuk meg a Shakespeare olvasatokat, a Shakespeare olvasatok nyomaiból rekonstruálni. Ugye már nem tudnak visszamenni a középkorba, vagy nem tudnak visszamenni a shakespeare-i időbe. Most ez egyúttal azt is jelenti, hogy nem az empirikus olvasóról van szó, hanem a normál olvasóról. Tehát egyfajta elgondolt, ideális olvasóról. Az, hogy a normál olvasó így működik, hogy mondjam, ez egy séma, ugye? Tehát nem az individuális, egyszeri befogadóról van szó. Az, hogy az egyszeri, individuális befogadó hogyan viselkedik és hogyan olvas, azt majd az empirikus irodalomtudomány próbálja meg megválaszolni, erre most nem fogunk kitérni. No. Jaosznak 1970-ben van egy nagy dobása, egyébként utólag kiderült róla, hogy fasiszta volt ő is, de 70-ben még nem, amely úgy szólt, hogy Konstanzban tartott egy székfoglaló előadást, és az volt a címe, hogy az irodalomtudomány, mint provokáció. Az irodalomtudomány, mint provokáció, illetve 67-ben tartott a párdom, és 70-ben jelentette meg teljes szövegként. És ebben fejtette ki tulajdonképpen azt, amit most már többé-kevésbé el is mondtam, hogy szükségünk van a műalkotások műalkotásként való kezelésére ahhoz, hogy a történeti dimenziót ne hagyjuk figyelmen kívül. Ugye láttuk azt, hogy tulajdonképpen a gadameri elképzelésben, csak úgy, mint a strukturalisták elképzeléseiben, a történeti dimenzió teljes mértékben kizáródik. Ugye nem érdekes, hogy mikor született meg az a könyv. Le tudom írni a szerkezetét, le tudom írni a formáját, gondoljanak csak az Uspensky elemzésre. Nem az a lényeges, hogy egy bizonyos olvasási attitűdöt, vagy egy bizonyos történelmi korhoz tartozó dologról van szó. És tulajdonképpen azt próbálja meg elérni Jaosz, hogy az úgynevezett irodalom immanens értelmezések ellenében egy történeti értelmezési modellet is bevonjunk a vizsgálódásainkba. Mindenképpen szeretnék kiemelni, mert ez nagyon kapcsolódik ahhoz a tanulmányhoz is, amelyet el kellett volna, vagy el kell, hogy olvassanak. Ez ebben a bizonyos szigfoglaló előadásban elhangzott elváráshorizont fogalom. Ugye, gondolom, kihallják a Gadameri, amit nem mondtam el, horizont összeolvadás elképzelését. Mindegy, tehát a központi fogalom az elváráshorizont. Ez pedig mit jelent? És kiemelném ugye, hogy történeti olvasásmódról van szó. Tehát azt mondja Jauss, hogy minden egyes olvasási aktusban meg lehet állapítani az elvárások rendszerét, és ez objektíválható, és ez pedig nem más, mint az irodalmon belül maradva, nem más, mint az addigi irodalmi tudásnak a rendszere. Ehhez hozzátartozik a műfaji ismeret, ugye akkor, amikor regényt veszek a kezembe, akkor azt várom el, hogy nem verset fogok olvasni, hogyha kinyitom. Ugyanígy akár a prozódiai szabályok, stb. Tehát már magának az irodalmi rendszeren belül meglévő szabályosságaira épül. Na most akkor, amikor én olvasok, akkor felelevenítek ezáltal régebbi hagyományokat. Hiszen ugye elvárásaim között megvolt az, hogy én mihez vagyok hozzászokva. Igen ám, de az aktuális szöveg, és hát ugye így működik az irodalom, ezeket az elvárásaimat folyamatosan ugye leépíti. Vagy legalábbis neki megy. Tehát a jó irodalmi szöveg, mondhatná így Jauss, az az elvárásaimat, vagy a szabályokat, amelyekre én az elvárásaimat építettem, azokat variálja, leépíti, megsérti. És ez a bizonyos olvasói tapasztalat megy aztán tovább, sőt adódik tovább, és ugyanígy az irodalmi hagyományban ez a jellegű újfajta szövegszervezés, vagy új a szabályok kijátszása, a szabályok eltörlése adódik tovább, és ez egy folyamatos versenysort ad ki. Tehát nem véletlen, hogy mondjuk ma nem írunk hosszú eposzokat, vagy nem olyanokat írunk, ahogy írták régen. És ennek fényében a recepcióesztétika, mármint hogy Jauss feladata, az az, hogy a mű, ezt most félmegy idézem, a mű eredeti elváráshorizontjának rekonstrukciójával, tehát megpróbálom mondjuk egy Shakespeare dráma alapján rekonstruálni azt, hogy és a Shakespeare dráma lenyomatai alapján rekonstruálni azt, hogy miféle konvenciók, miféle irodalmi konvenciók működtek abban az időben. Tehát, hogyha én ezt tudom rekonstruálni, akkor ezen rekonstrukció alapján felfedhettem azokat a kérdéseket, amelyekre a szöveg eredetileg választ adott. Na most ez mit jelent, vagy miért fontos ez a fordított eljárásmód? Ugye nem az a lényeg, hogy valamiféle tartalmi reflexióval áll elő egy Shakespeare dráma, hanem benne áll egy irodalmi hagyományban, amelyet én tudok rekonstruálni, és ezen újra fölgöngyölítés révén meg fogom tudni, hogy a tartalmi jegyek, a tartalmi, szabad így mondani, mondani való, az mire is vonatkozott. Ez világos? Ez egy meglehetősen fontos átfordítása az eddigi értelmezői stratégiáknak. Tehát egyúttal egy történeti és esztétikai elváráshorizont, vagy föltárásáról van szó a recepció esztétikában a Jausszi elképzelés szerint. Na, miután sajnos nagyon lejárt az időnk, most csak két dolgot szeretnék kiemelni abból a tanulmányból, amelyet kell majd olvasniuk. Nem tudom, hogy azt kiolvasta el. Tehát ez a bizonyos tanulmánynak a címe, hogy az esztétikai élvezet, poézis, aesztézis és katarzis alaptapasztalatai. Ezt most nem fogom elismételni, mert majd elolvassák. A lényeg az, hogy ez Jauss egyik főművének a harmadik fejezete, amelyet lefordítottak magyarra, 77-ben jelent meg eredetileg. És mi a kiinduló pontja? Mert ebből lesz tulajdonképpen világos, hogy miért vezeti be azt a három fogalmat Jauss az ő vizsgálódásaiba. Nagyon felháborította Jausst Adorno. Adornónak a negatív, úgynevezett negatív esztétikája, vagy negativitás esztétikája. Adorno ugyanis azt állította, hogy az esztétikai élvezet az nem más, mint a kapitalista világrend által kihasznált és egyre inkább generált műélvezési mód. Vagyis amikor én szépséget tapasztalok, akkor nem teszek más, mint hogy kiszolgálom a műtárgykereskedelmet, kiszolgálom azt a rendszert, vagy azt a struktúrát, amelyet a kapitalista társadalom előír nekem, vagy eleve megad. És azt mondja Jauss, hogy álljon meg a menet, azért nem arról van szó, hogy a művészet ma, 70-es évek, csak ezt tudná nyújtani nekünk, hanem igenis tud élvezetet nyújtani. A szó három kategóriájú értelmében, ez pedig a poésis, az esztétikai tapasztalás, vagy az aesthesis és a katarzis. Mi ez a három, vagy miben áll a fontossága ennek a három kategóriának, vagy ennek a három, úgyis nevezett, hogy funkció. Tehát az esztétikai élvezet ebből a három funkcióból tevődik össze. Azt mondja, hogy a poiesis, és itt visszanyúl az arisztotelészi meghatározásra, egy poetikus tudás. Mit jelent ez a bizonyos poetikus tudás? Itt Hegelt is gyorsan bevonjuk. Azt mondja, hogy a világ idegenségét akkor tudom jól földolgozni, hogyha ezt a világ idegenségét egy műben újraalkotom. Vagyis egy reflexiós képesség, ugye. Tehát az alkotói tudatom művészként, ugye az alkotói tudatom kerül működésbe, vagy kezd el működni. Tehát a világot, mint a saját művemet tudom létrehozni, és mint saját művet tudom fölismerni. Ez egyik funkciója. A másik funkció, ez a bizonyos aesthesis. Itt megint csak az arisztotelészi meghatározáson nyúl vissza, ami nem más, mint a megismerő látás. Tehát ugye megismerem azt, hogy mi áll előttem a műalkotásban, de ez egyúttal magában foglalja a látó újra fölismerést is. Tehát nem csak megismerek, hanem újra fölismerek. Ez pedig, mondja Jauss, a befogadó tudat számára, vagy befogadó receptív tudat számára, azt jelenti, hogy az érzékelésem, ugye érzék benne van a szóban, az aesthesisben, az érzékeimmel fogadok be valamit, amely egyúttal ki is zökkent engem, ugye, mert valami újat fölismerek, egy újat látok meg a dologban, vagyis magának az érzékelésnek a határait feszegeti. Ez a fajta, az esztétikai élvezetnek ez a része, vagy ez a vetülete. És a harmadik, és itt jön a legfontosabb, abból a szempontból, hogy az adornói kapitalizmus kritikát hogyan lehet visszaverni. A harmadik az a katarzis. Ennek két összetevője van, az egyik az, hogy a katarzis révén az eredeti meggyőződésem megváltozhat, a másik pedig, ugyanígy az antikretorikai hagyományhoz tartozik, gondolom ez az, amit a legjobban ismerhetnek, vagy ismernek, az pedig a szenvedélyeimtől és az indulataimtól való megszabadulás. És ebből a szempontból, mondja Jauss, amikor a katartikus funkcióját emelem ki az esztétikai élvezetnek, akkor érhető tetten az, hogy a művészetek gyakorlatilag szolgálják a cselekvési minták, ugye az, hogy én megszabadulok az indulataimtól, megváltoztatom a meggyőződéseimet, tehát, hogy gyakorlatilag szolgálják a műalkotások a cselekvési minták közvetítését. Mit jelent ez? A műalkotásban, vagy a műalkotás révén rálátásom nyílik bizonyos attitűdökre, rálátásom nyílik az érzelmeim, vagy érzéseim működésmódjára, ettől el tudok szakadni, és szabadon rá tudok nézni, és szabadon tudok ítélkezni fölötte. Vagyis akkor, amikor esztétikai élvezetről beszél Adorno, akkor elfelejti azt a, Jauss szerint, elfelejti ezt a vetületét az esztétikai élvezetnek, hogy akkor, amikor egy műalkotás katarzist idéz elő bennem, akkor egyúttal kiszakít, ugye a pragmatikai dimenzióimból kiszakít a úgymond a társadalmi időmből, és lehetővé teszi azt, hogy kívülről szemléljek, és kívülről ítéljek meg dolgokat. Ezt abban a, hogy mondjam, képletben foglalja össze aztán Jauss, és itt be is fejezem, hogy az esztétikai élvezet egyszerre megszabadít valamitől, ugye, akár a szenvedélyeimet, vagy az indulataimat ki tudom adni, ez ez lenne a Freiheit von, és egyúttal szabaddá tesz minket valamire, valaminek az elvégzésére. Ez pedig az, hogy fölül tudjak bírálni dolgokat. Ez pedig a Freiheit für. No, köszönöm a türelmüket.
Elhangzott Rádióegyetem. Művészetelmélet történet. Teller Katalin, hermeneutika és recepcióesztétika. Az ELTE BTK-n 2011. október 12-én elhangzott előadás felvétele. Vágta Kenyeres Balázs.